Kedves testvéreim, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található az előbb felolvasott szakaszban. Sámuel első könyve, 4. fejezetének 17. versében eképpen. A hírnök így felelt, megfutamodott Izrael a filiszteusok előtt, és igen nagy veresség érte a népet. Igen nagy veresség érte a népet. Amen. Kedves testvéreim, semmiféle megkülönböztetést vagy értékítéletet nem teszek, nem mondok azzal, amikor úgy kezdem ezt az ige hirdetést, hogy most könnyebb dolgom lenne, hogyha katolikus lelkész és ige hirdető lennék, mert felolvastam ugyanezt az igét, de ez alapján mondok egy szentbeszédet. Valami általános értelmű gondolatsort, ami igazából nem kapcsolódik ehhez a nehéz igéhez. Mi az ige egyházában azonban csak úgy szólalhatunk meg, hogy a felolvasott ige az alapige, a textus, és ez alapján az ige gondolatmenetét követve szólhatunk, prédikálhatunk, hirdethetjük Isten igéjét. Ez a mai ige nehéz ige, amely egy nagy vereségről szól, Isten népének nagy vereségéről. Először idézzük fel ennek a nagy vereségnek az előzményeit, amelyet a korábbi ige hirdetésekben már érintettünk, de fontos, hogy most itt egységesen előttünk álljanak. Akkor Isten népének főpapja és egyben vezetője, a mai igében így is nevezik, bírája volt Éli főpap, aki egy szeretnivaló, szelíd ember volt egyébként, viszont két fia, Hofni és Fineás, méltatlan, sőt rettenetes bűnöket követtek el, nem csak a világban, a mindennapokban, hanem a szent szolgálatban, a Silóban található szentében is. Tudjuk, hogy elvettek az áldozati állatok nem nekik szánt részéből, sokszor erőszakkal paráználkodtak a szentében szolgáló asszonyokkal, és még sok méltatlan, rettenetes bűnt követtek el. Éli főpap ezeket látta, és a maga szelídségében figyelmeztette a fiait, hogy ne tegyétek, ezt nem szabad, ez engedetlenség, nem méltó az ügyhöz, amit az Isten ránk bízott, és nagy baj lesz egyszer ebből. De ez a szelíd, szeretettel, féltő szeretettel teli intés, figyelmeztetés nem ért célba. Éli főpap fiai tovább művelték méltatlan cselekedeteiket. És nem szólt igazából senki. És ez a bűn Éli főpap bűne is lett, hiszen ő volt a felelős, és áttételesen az egész nép bűne lett, hiszen a nép közül sem támad senki, aki mindezt határozottan szóvá tette volna, hogy eddig és nem tovább. Nem volt próféta Isten népe között, aki Isten akaratát határozottan képviselte volna, Isten tisztaságát, az Isten által kijelölt utat, és figyelmeztette volna a népet, ha a nép ettől eltér. Ezért támasztotta Isten a kis Sámuelt. Egy héttel ezelőtt róla szólt az ige hirdetés, aki növekedett ott engedelmesen Éli főpap mellett, és Isten figyelmeztető szavakat mondott Sámuelnek, és aztán negyedszerre Éli főpap megértette, hogy Isten szól, és neki szól, és neki, meg a fiainak, meg a népének adott figyelmeztetést, de továbbra sem történt semmi, ezért Isten nem csak szólt, hanem cselekedett, és belenyúlt a történésekbe, belenyúlt az eseményekbe, azt mondta, hogy eddig és nem tovább, és ennek határozott jele volt az, hogy Isten népe egy döntő csatát, ami még a honfoglaláshoz tartozott, a filiszteusokkal szemben elveszített, csúnya vereséget szenvedtek, és még az Isten ládáját, a szent ládát, a szövetség ládát is elrabolták tőlük, és noha egy tárgyhoz soha nem köthető az Isten jelenléte, de a szent láda mégis Isten jelenlétét, Isten közelségét, Isten vezetését jelentette Isten népe számára. Tehát a csapásban még külön egy hatalmas csapás, vereség volt az, hogy nem csak teljesen szétverték, óriási áldozatot követelve Isten népének seregét, hanem a szent ládát is ellopták. Igen nagy volt a vereség. Igen nagy volt a pusztulás, mert Isten népe és benne a vezetők és a szent emberek nem ismertek semmiféle határt. Nem akarom általánosítani, megerőszakolva az igét, applikálni az üzenetet, de valójában ebben a helyzetben vagyunk mi is. Folyamatosan határokat feszegetünk egyházban és a világban egyaránt. Nem tudjuk, hogy hol a határ, hogy mik életünknek a határai. Büszkék vagyunk a szabadságra, meder nélkül éljük az életünket, és a meder nélküli folyó, pusztító folyammá áradottá változik. Nem ismerjük, feszegetjük a határokat, minden határt túlléptünk és túllépünk. Ide sorolva azt az életmódot, amiben belekényszerítjük egymást, rohanással, öngyilkos rohanással, tele feldolgozhatatlan ingerekkel. Nem sorolom, hogy a nyugati jóléti társadalmak hasonlóképpen cselekednek, mint Éli korában. Milyen nagy dolog, hogy tart még a kegyelmi idő. Noha Isten szól, Isten figyelmeztet, Isten jeleket ad, és egyszer csak, mint ott akkor, Isten népének esetében beleszól a történésekbe, belenyúl, és történik valami nagy csapás, amikor Isten azt mondja, hogy elég volt eddig, és nem tovább. Olyan ez, mint amikor egy hisztiző, rosszalkodó gyereket végre a reform pedagógiát elfelejtve megráz az édesapja vagy az édesanyja, hogy hagyd már abba, eddig és nem tovább, vagy uram, bocsá, a fenekére csap. Isten ezt tette. Nagy volt a vereség, nagy volt a romlás, mert a vezeték és Isten népe minden határt átlépett. Nagy volt a vereség, és ezt így fejezi ki Isten igéje, hogy oda lett Isten népének dicsősége. Oda lett Isten népének dicsősége, és ha oda van Isten népének dicsősége, akkor oda lehet a világ dicsősége is, és oda lehet a saját dicsőségünk is. Mert ez a nagy vereség, ez a nagy romlás, amit itt leírtam, és aminek az előzményeit felvázoltam, hogy hogyan jutott Isten népe idáig. Ezt tudjátok, testvérek, akkor érint meg bennünket igazán, amikor személyesen a saját bőrünkön élünk át valami hasonlót. Hogy tesszük azt, amit nem szabad, feszegetjük a határokat, és tart még a kegyelmi idő, és az Isten még mindig tűr, ugyan szól, figyelmeztet, ad jeleket, és egyszer csak belenyúl a történésekbe, és megállít. De amikor az egyik hívő testvérem írta, hogy tiszteletes úr megállított az Isten, és leírta, hogy mi történt vele, rettenetes. 10 év óta igazából nem heverte ki, amikor a saját bőrünkön tapasztaljuk, a saját életünkkel kapcsolatban, hogy azt mondja az Isten, hogy elég volt. Amikor a mi életünket éri sorozatban kudarcok és vereségek, hadd mondjam ki, Isten jogos ítéleteként. És Éli főpap ezt élte át személyesen a saját bőrén. Ha figyelmesen hallgattátok az igét, itt van előttünk ez a nekem nagyon szimpatikus ember, aki akkor felelős volt Isten egész népéért. Egy szelíd ember, aki még az intést is megfogalmazta a fiai bűneivel kapcsolatban. 95 éves. 40 éve szolgál ebben a nehéz hivatalban. Már megöregedett, a szeme elhomályosodott, és most öregen ül, és várja a csatával, a döntő csatával kapcsolatos híreket. Várja úgy, hogy az ige leírja, hogy a szíve remegett az Isten ládája miatt, a szíve remegett az Isten ügye miatt. Tehát komoly hívő ember volt ez az Éli főpap, és miközben a szíve remegett az Isten ügye miatt, én hiszem, hogy a szíve remegett az engedetlen fiai gyermekei miatt is, akik ott voltak a csatában, idézőjelben, mint tábori lelkészek, ma így mondhatnánk, mert az lehetetlen, hogyha valaki az Isten ügyét szereti, az megtagadja a vér szerinti gyermekeit, még azok engedetlenek is. Szóval szíve remegett az Isten ügye, a csata kimenetele, a szerettei miatt, és így várt idősen, meghomályosodott szemmel, mint Puccini operájában, gyönyörűséges operájában, a Pillangó kisasszonyban, a Pillangó kisasszony Suzukival, a szolgáló lányával együtt, háttal a közönségnek, várja a vőlegényét, várja a megoldást. Igazi bibliai kép ez, miközben halljuk az ümmögő kórust, így zárul a második felvonás. És ahogy ott akkor a Pillangó kisasszony is nagyon rossz híreket kapott, Éli főpap is várt, reménységgel várt, jó híreket várt, és rossz híreket kapott. És ezeket még felsorolni is olyan, hogy összeszorul a szívünk. Mert megérkezik a futár, és jelenti azt, hogy a nép súlyos vereséget szenvedett. A két gyermeked ott pusztult a csatatéren. Amikor ezt a menye is meghallja a főpapnak, aki áldott állapotban volt, rájönnek a szülési fájdalmak, a gyermekét ugyan megszüli, ikábódott, de ő maga belehal a szülésbe. És amikor meghallja azt, hogy még az Isten ládáját is elrabolta az ellenség, akkor összeesik és meghal. És amikor mindezt a saját bőrünkön éljük át, amikor az ember azt kérdezi, hogy Uram, mi jöhet még? Mi jöhet még? A mi életünkben is volt például egy olyan esztendő, hogy egyik próbatétel a másik után. Kedves testvéreim, szabad-e ezt a nyomorúságos helyzetet pusztán úgy elintézni? Amit az előbb már kifejtettem, hogy hát íme Isten jogos ítélete megérett, belenyúlt az életükbe, és megkapták azt, amit érdemeltek. Nem tudom elfogadni ezt a magyarázatot. Jogos az ítélet, de nem értek egyet azokkal, akik szinte örömmel, szinte élvezve azt mondják, hogy igen, oda csapott az Isten. A bűnnek odavág az Isten. Egyszer az Isten azt mondja, hogy elég volt, és akkor megérik az ítélet, és nincs tovább. Hadd hirdessem, kedves testvéreim, a most felolvasott ige alapján, ami egy nagyon nehéz ige, az evangéliumot, hogy hiszem, hogy Isten gyermekeinek életében a legnehezebb helyzetekben is, ahol lehet, hogy az engedetlenségünk miatt jön ránk az ítélet, ebben az ítéletben mégis ott van a kegyelem. Mert valójában az történik Isten gyermekeinek életében, hogy amikor egyik próbatétel adatik a másik után, és már nem is tudjuk értelmezni, akkor a hívő ember, Isten gyermeke nem tehet más, mint nem perlekedik, hanem leroskad alázattal az élő Isten színe elé, úgy, ahogy Éli főpap ebbe belehalt, hisszük, mi nem halunk bele, amíg tart az ő kegyelmi ideje, és alázatot tanulunk, hogy nem szabad úgy, ahogy eddig, és rádöbbenünk arra, hogy minden kegyelem, hogy hatalmas a vereség, de Isten nem a vereség, hanem a nagy győzelem Istene. Oda lett Isten népének a dicsősége. Oda lesz a világ dicsősége. Oda lesz a saját életünk dicsősége is. Mert csak zárójelben jegyzem meg, hogyha nem történnek ilyen nagy bajok, azt akkor is éreznünk kell, ha felszínen minden rendben van, hogy ezzel a világgal valami nagyon nincs rendben. Már azzal érezzük ezt, ha rossz a közérzetünk, és ezerféle módon rossz lehet a közérzetünk. Mindez alázatra tanít bennünket. Alázatra tanít bennünket, hogy leroskadjunk az élő Isten színe előtt, és feltekintsünk ebben a nagy vereségben. Kellenek ezek a nagy vereségek, amelyek jogos ítéletből fakadnak, a győztes élő Istenre, mert az Isten népének a dicsősége, a világ dicsősége, a saját dicsőségünk meghomályosulhat, de és ez igazi kálvini teológia, a Biblián alapul, az Isten dicsősége soha meg nem homályosul. Ezért vallotta Kálvin, egyedül Istené a dicsőség, és Isten az ő dicsőségét úgy mutatta meg, hogy az ítéletet megoldotta egyszülött fiában, Jézus Krisztusban, feltámasztotta őt a halálból, és nekünk örök életet, üdvösséget ajándékozott. Az ítélet az övéi életében átmeneti, a kegyelemé az utolsó szó, és aki ezt a kegyelmet megnyerte, aki újjá született, az már ezzel a kegyelemmel nem tud visszaélni. Az megtisztuló életet él, az az Úr útján jár, az gyümölcstermő, szolgáló életet él az Isten dicsőségére. Itt van előttünk egy hatalmas, jogosnak tűnő vereség, és a mi életünkben is lehetnek ilyen időszakok, és olyan jó tudni, hogy ezzel szemben ott van az a hatalmas nagy győzelem, amit Isten Jézus Krisztusban, a húsvéti üres sírban az ő feltámadása által ajándékozott nekünk. Nagy vereség helyett nagy győzelem, ítélet helyett kegyelem. Isten népének dicsősége, a saját dicsőségünk, a világ dicsősége elmúlik, de Isten dicsősége soha el nem múlik. Nincs más választásunk, nincs más lehetőségünk, mint amit a 11. Zsoltár megfogalmaz. Hozzád menekülök, Istenem. Meneküljünk hozzá, és részesüljünk ebből a győzelemből. És ez a győzelem járja át a jövő hetünket reménységgel, örömmel, és erősítsen meg bennünket az új életünkben. Annyi a vereség, annyi a visszaélés, annyi a romlás ezen a világon. Jézus Krisztus azonban legyőzte a bűnt, a betegséget és a halált. Örök győzelmet szerzett nekünk. Vagyis nem hiába várunk valami jobbra. Sőt, Jézus Krisztusban ez a jobb, ez a maradandó, örökkévaló jó már a miénk, amely egyedül képes bennünket is jobbá formálni, hogy ne feszegessünk minden határt, hanem az Isten által rendelt határokon belül maradjunk. Dicsőség neked, Istenünk! Amen. Urunk, azt köszönjük most meg neked ezen a vasárnapon, hogy nehéz ószövetségi igén keresztül megszólalhatott az evangélium, az örömhír. Szeretnénk először is töredelmes szívvel megállni előtted. Bocsáss meg nekünk, mint a te néped tagjainak, hogy és olyan sokszor visszaérünk a te kegyelmeddel. Olyan sokszor engedetlenek vagyunk. Olyan sokszor ellentmond az életünk és a hitünk egymásnak. Bocsáss meg nekünk. Köszönjük, hogy tart még a te kegyelmi időd. Köszönjük, hogy szólsz, hogy figyelmeztetsz. Hogy nem engedsz határokat feszegetni. Köszönjük, hogy belenyúlsz az életünkbe. Köszönjük, hogy megállítasz. Még akkor is, ha az fáj. De köszönjük neked azt, hogy nem a verességé az utolsó szó, hanem a te elmúlhatatlan, örökké való, megmásíthatatlan dicsőségedé. És azért a győzelemé, amivel te Jézus Krisztusban megajándékoztál bennünket. Urunk, köszönjük, hogy mi tovább gondolhattuk ezt a történetet, hogy meghúzhattuk az évet egészen a feltámadás örömhíréig, hogy van reménység, hogy nem hiába várunk a vőlegényre, nem hiába várunk te reád, még akkor is, hogyha olyan sokszor sokféleképpen csaptuk be egymást, te soha nem csapsz be bennünket. Aki te benned bízik, az nem fog csalatkozni. Őrizd meg bennünket ebben a felismerésben, alázatban és mindezekből fakadó bizonyosságban, hogy te vagy az Úr, aki megújítod a mi életünket. Így áld meg a jövő hetünket. Te járj előttünk, te adj egy olyan világban, ahol vég nélkül feszegetik a határokat, ahol folyamatosan és annyiféleképpen provokáljuk egymást, ahol annyi minden bizonytalan, lehessünk mi a te követeid, akiken látszik a testi szemekkel szemlélt vereség ellenére is az örökké való győzelem. Élő Istenünk, áld meg bennünket ebben a szent szolgálatban, növeld a mi hitünket, áld meg jövőhetünket, áld meg ezt a gyülekezetet. Egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földben is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Testvérek figyelmébe ajánlom az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.